Eurozóna. A Klubrádió Európai Uniós magazinja.
Jó napot kívánok, Zentai Péter beszél, azt mondom, hogy jó napot, de miért lehetne ez egy jó nap, amikor például az egyik heti lapnak a címlapján az olvasható, egy befolyásos heti lapról van szó, hogy világháború közeleg. Mit szól ehhez Kis Benedek József, hazánk egyik legtekintélyesebb biztonságpolitikai szakértője? Jó, most önnek mondom, önnek szívesen. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszönöm a kedves szavakat. Hát érdekes ez a kérdés, hogy világháborúhoz közeledünk. Én értékelésem szerint, amit már egyébként néhány helyen többször is elmondtam, világháborús veszély nincs. Koalíciós ellentétek vannak, ebből adódóan akár egy regionális háború is lehet. Amit én tippelek az a regionális háború vonatkozásában, hogy a Közel-Keleten, amennyiben a jelenlegi helyzet az izraeli-iráni ellentét, és az ebbe bekapcsolódó országok miatt elképzelhető az, hogy esetleg egy közel-keleti háború lesz. Egy közel-keleti háborúból viszont azért nem lesz világháború, mert nyilván a többi ország nem érdekelt ezen kérdéseknek a további folytatásában. Tehát én úgy gondolom, hogy veszélyhelyzet regionális háborúra. A másik nagy konfliktus az orosz-ukrán konfliktus regionális fenyeget, tehát én kisebbnek látom annak a szükségét, hogy ezen a területen egy regionális háború alakuljon ki. Mert nem érdekelt Oroszország abban, hogy a NATO-val én is hallottam azt a megjegyzést, amit a német tábornok tett, hogy néhány év múlva elképzelhető az, hogy Oroszország és a NATO között háború lesz. Hát én ezt erősen kétségbe vonom. Itt természetesen ahhoz olyan dolgoknak kell történni, hogy a NATO nagyon meggyengüljön, mondjuk az Amerikai Egyesült Államok kiváljon a NATO-ból, ettől kezdve lehet egy teljesen más erőviszony konstelláció, de én ezt nem tartom valószínűleg.
Egyrészt azt szeretném kérni, hogy esetleg egy arrébb menne, mert a térerő néha, mintha nem lenne elég jó, vagy olyan helyen van, ahonnan szokott egyébként nyilatkozni, mert néha úgy akadozik a hangja, bocsánat, hogy ezt most
akkor,
szóba...
Akkor mindjárt odébb megyek, de jó,
Még egyszer, beszéljen egy kicsit? Bocsánat.
Hát remélem, hogy most működik.
Most jó lesz,
akkor
érzem.
Akkor rendben van.
Bizonyos tekintetben örvendeses az, hogy egy szakember megnyugtató szavait halljuk, mert azért nem mindegy, hogy ki mondja azt, amit hallunk most. Tehát, hogy a világháborúnak rendkívül csekély a valószínűsége. De általában, ha jól belegondolunk, a világháború nem csak attól függ, hogy akarunk-e, vagy akarnak-e a résztvevők, mert hiszen miért akarnának, hogyha megoldható másként. De vannak, amikor a dolgok ellenőrizetlenül mennek tovább, kicsúszik az ellenőrzés. Mind Ukrajna, Oroszország viszonylatában, mind Izrael és Irán, illetve a Izrael és környezetének a viselkedésében rendkívül sok a kiszámíthatatlan elem. Hát gondoljunk abba bele, hogy nem volt kiszámíthatatlan igazából az, hogy Oroszország fogta magát 2022. februárjában, és úgy gondolta, hogy néhány nap alatt elmegy Kijevbe és megdönt egy rezsimet. Nem volt kiszámíthatatlan az, hogy milyen következményei lesznek egy ilyen borzalmas terrorakciónak, és nem volt kiszámíthatatlan az, hogy az izraeliek, a világ legfantasztikusabb országának, a legfantasztikusabb hadseregének az országa, csak úgy, Gázából átmegy 3000 csőcselék, öldös, és egy napon keresztül nincs izraeli katona, aki megvédje őket. És az polgári lakosságtól elvették a fegyvert, holott Izraelben mindenkinek van szinte fegyvere. Ott nem volt. Tehát ezek mind kiszámíthatatlan dolgok. Ebből következik, hogy minden kiszámíthatatlan az is, hogy lesz-e világháború, vagy sem, nem?
Nem gondolom, hogy ez így lenne, mert azért nem szabad ez, hogy nem állami tényezők között folynak a különböző harctevékenységek. Hát az orosz-ukrán háborúban egyértelműen állami tényezőkről beszélhetünk. Nem állami tényezők is vannak, de kevésbé. ami a gázai konfliktus szereti, ott egyértelműen egy állam, ezzel áll, és nem állami tényező, terrorszervezetek, Hezbollah, Hamasz, hagyd ne folytassam, állnak egymásra szemben, amelyek kevésbé kiszámíthatatlanok. De ez nem tételezi fel azt, hogy mondjuk ebből világháború lenne, mert azért a nemzetközi közösség nem érdekelt abba, hogy egy világháború legyen. Ez az egyik dolog, véletlen pedig nincs, tehát nem véletlenül törnek ezek ki. Az orosz-ukrán konfliktusnak is megvoltak azon előjelei, ami alapján, hát elég, ha csak mondjuk a Krím elfoglalására gondolok, illetve azoknak a területekre, ahol nem sikerült megállapodni a feleknek a jövőt illetően. Hát itt a négy megye, ami ugye egyelőre még jogilag ugyan Oroszországhoz tartozik, de effektíve ez még nem Oroszország része, mert nem foglalták el. Most próbálnak nagyon veszítést kifejteni annak érdekében, hogy elfoglalják. Ami a gázai területet illeti, ott azért nagyon sok hibát követtek el. Tehát itt megnézzük, hogy az izraeli hadsereg, az izraeli hírszerzési szolgálatok figyelembe véve az, hogy ünnep volt, akkor ugye azt ne felejtsük el, ilyen hibákat követtek el, az döbbenetes. Én a kettőt megvizsgáltam, a Jom Kipuri eseményeket és a gázai eseményeket, nagyon sok azonosság van a kettő között. Nagyon lényeges kérdés az, hogy a másik felet mennyire becsüljük le, vagy becsüljük túl. Na most az izraeliek a Hamaszt abszolút bebecsülték, pedig tudni kell, meg tudhatták volna, meg szerintem tudják, hogy csak nem figyeltek oda. Ilyen előkészületek voltak a korábbi meg alagutai építése, fegyverállításra, különböző behatolási kísérletek, illetve megvalósított behatolások négy összesen Izrael részéről, amit nyilván a nemzetközi közösség nyomására állítottak le. De azt azért nem szabad elfelejteni, hogy nagyon sok hiba történt az Izrael vezetés részéről, tehát amikor a hadsereg ott van, ahol kell lenni, és mondjuk nem figyelnek, nem veszik figyelembe azokat a jelzéseket, amit kapnak, kaptak akár Egyiptomtól. Hát az egyiptomi elnök hívta a Benjamin Netanyahut, közölte, hogy nincs meg ára a helyzet. Az izraeli hadseregnek a felderítő részlegei, akik figyelik a kamerákat, akik jelezték a vezetés felé, hogy bocsánat, valami különleges dolgok történnek a gázai övezetben. Na most erre nem figyelni, és azt mondani, hogy hát ez nem érdekes, most inkább északról várjuk a támadást, szóval bocsánatot kérek, a stratégiai tévedés. Tehát ilyeneket nem szabadna elkövetni. Aki ilyeneket elkövet, ott valami súlyos problémák vannak a szervezeten belül, vagy gondolkodnak a stratégiával. Most már azt lehet mondani, és beszélnek is erről szakértők Izraelbe, hogy az a katonai stratégia, amely jelenleg Izraelben élményben van, hát finnaszul és átadóban a stratégiában, hogy át kell alakítani a védelmi rendszer.
Még mindig van néha akadozás, remélem, hogy ez nem, tehát nem nincs más helyen, mint ami, ahol szokott.
Nem ugyanott, ahol jó. Szoktam, nem, most megint odébb megyek az előszobába, és ott
nem arra úgy, köszönöm.
Én tökéletes a hallom.
Igen, csak itt van valamilyen a befogadási nehézség. Így van. Na most ezt én értem, csak ugye ön jóindulatúan nem kockáztatja meg azokat a dolgokat, amelyek szubjektív tényezőknek nevezhetőek, és amelyek mindig is szerepet tudnak játszani olyan dolgokban, ahol nincs közösségi akarat egy bizonyos cél eléréséhez alkalmazott eszközök rossz felhasználására tehát óvatosak mindenki, de az biztosnak látszik, hogy ez a izraeli dráma előtt Izrael társadalma a miniszterelnök személye körül szinte szétszakadt, és ez az miniszterelnök valóban, hogyha nincs kormányon, akkor börtönbe kerülhet más okoknál fogva, de mindenképpen azt éppen ma egy New York Times-ban olvasok egy hosszú-hosszú elemzést, hogy mennyire érdekelt tulajdonképpen Netanyahu abban, hogy jó hosszúra nyúljon a háború, mert addig ő nem érinthető, és maradt, valamiképpen ki lehet húzni. Amit Irán csinál, ott folyamatosan arról van szó, hogy számukra létkérdés szinte annak a rendszernek, hogy Izrael ellenségképként legyen bemutatva, ő számukra érdek, hogy izraelieket provokáljanak, és az izraeliek bombázzanak, amely bombázások során akár véletlenül, nem akarattal, de mivel hogy hibákat követnek el az izraeliek, ez látszik, olyan célt is elérnek, amivel egészen nagy drámát tudnak kialakítani, és akkor az oroszok be tudnak avatkozni Irán oldalán, az amerikaiak pedig, ahogy most is beavatkoznak, és nem csak amerikaiak, angolok, franciák szó szerint beavatkoztak katonailag azokba a cselekményekbe, amelyek Irán és Izrael között zajlottak, tehát NATO országok. Na most ezt a dolgot, hogyha most lefordítanánk Ukrajna ügyében, a NATO országok abban az esetben, ha azt megcsinálnák Ukrajna számára, amit Izrael számára megcsinált, ugyancsak három NATO vagy négy NATO ország, tehát konkrétan beavatkozik, akkor elvárható, mert ilyen a Putyin, hogy meg fog támadni NATO országokat, ebből pedig nyilvánvalóan óriási háborúnak kell kialakulnia. Tudod követni, amit én elmondtam?
Én abszolút tudom követni, de én úgy gondolom, hogy itt az oroszok is százszor meggondolják, hogy mikor indítsanak egy támadást NATO ország ellen, függetlenül attól, hogy ők is tisztában vannak azzal, hogy az ötödik cikkel az nem biztos, hogy 100%-ban működik, de az elég nagy az esély arra. Én például nagyon kíváncsi lennék arra, hogyha egy ötödik életbe léptetnének magyarul, mert azért elég sok ellenvet és hangzik el akár a közös tevékenységet, illetve pedig itt szenek, tehát NATO normák vannak a különböző feladatokban történő nemzeti beavatkozásban, mondjuk például az úgynevezett befogadó nemzeti támogatás, ami azt jelenti, hogy ha egy olyan helyzet alakul ki, ami a háborús veszélye fenyeget, akkor nincs olyan, hogy én nem engedek be, meg nem veszek részt, meg én a békehívő vagyok, hanem ebben az esetben átmennek külföldi erők is az országon keresztül, nem beszélve arról, hogy a NATO-nak felajánlott magyar csapatoknak részt kell venni a közös műveletbe. Tehát itt azért nagyon sok olyan kérdés merül fel, amelyről nem beszélnek, de ez tényleg probléma lehet egy olyan esetben, hogyha netán egy szélesebb konfliktus alakulna ki. Én viszont merem remélni, hogy erre nem kerül sor, mert felmérik, az oroszok is tudják azt, és azért nézzük, meg két éven túl vagyunk. Nem sikerült nekik elfoglalni még a négy megyét se pillanatnyilag, és azért látni kell azt, hogyha NATO-t megvizsgáljuk, azért ott vannak képességek, akárhogy is nézzük, különösen, ha megnézzük az a nagyon nagy erőt, amelyet áttelepítettek Európa keleti részébe, és ennek a megerősítése folyamatosan zajlik. Igaz, hogy az orosz részről is átcsoportosítások vannak, új katonai körzetet hoztak létre, új eszközöket, és próbálnak a hadviselési módokon is változtatni, mert most már nem feltétlen a tűzőséget hamaszlák tömeges mértékben, nem feltétlen a hadkocsikat vetik a számban, hiszen elfognak, ugyanakkor használják a drónokat is. Hát itt változik nagyon a katonai eszközöknek a felhasználási lehetősége. Hát nem kell nagyon messze mennem, a példa itt van az orrunk előtt. Ha megnézzük ezt az iráni támadást, itt azért elég világosan lehetett látni, hogy a drónoknak azért akkora szerepe nincsen nagyobb távolságokra, mint amit feltételeztek korábban. A drónokkal kisebb harcászati szinten nagyon szépen lehet tevékenykedni, meg lehet figyelni a területet, a csapásmérés azért ezek nem alkalmasak. Látjuk, hogy lelőtték az iráni drónokat. Most lelőtték az izraeli drónokat, amelyek elmentek Iránba, tehát itt azért a haditechnikai eszközöknek az alkalmazási feltételeit nagyon meg kell vizsgálni, és ezzel nálunk is foglalkoznak. Hát én vagyok a Magyar Tudományi Társaságnak sőt benne vagyok különböző vezetési szintben, és látom azt, hogy milyen feladatokat kapunk a hadseregtől, hogy megvizsgáljuk azokat a tapasztalatokat, amiket leszűrve mondjuk a hadsereg fejlesztését meg lehet valósítani. Most ezt nem csak mi találtuk ki, hanem mindenki más csinálja, és hát igyekeznek a legjobb módszert alkalmazni, ehhez pedig meg kell változtatni a technikai eszközöket. Tehát ha ma arról beszélünk, hogy milyen eszköz, igen, amit Putyin csinál, nem rossz. Tehát amikor ők azt mondják, hogy a pontos eszközöket alkalmaznak, tehát pontos célokat lehet eltalálni, pontosan lehet eltalálni a célokat, gyorsan reagálni az eseményekre. Itt azért azt lehet látni, hogy mindkét fél gondoskodik ilyen eszközökről, aminek persze a veszélyezés is költséges, más is időigényes.
Tehát abból sajnos ezt a szót kell használnom, tiszta haszon mind a két háború, hogy a katonai szakértelem kimondottan emelkedik világszerte, és következő, sajnálatos módon esetleg elkerülhetetlen háborúkban mindezen tapasztalatokat föl lehet használni, és eleve a tudománytechnika fejlődését is közvetetten, akaratlanul, de hogy úgy mondjam, segítik az ilyen háborúk, mert a legkülönbözőbb tudományágaknak fejlődése és technológiai megújulások igenis konkrét szereplői mind a két háborúnak, illetve bárhol zajlik is háború, de ez a Közel-Kelet és az ukrán-orosz front az mégiscsak a világ szívében van, ellentétben mondjuk az, hogy a Csád köztársaságban milyen katonai műveletek zajlanak, abból sokat nem lehet tanulni, de ezekből igen. Tehát ezt mondja.
Katonailag nem feltétlenül, de a politikai legyenek. Tehát amit Csádon történik, az külön megérdemel egy elemzés, hogy ott mi van gyakorlatilag a kormányváltások sorozata. Nagyon, nagyon sok külföldi beavatkozás van, több irányból, van, aki távozik, van, aki jön a helyére, tehát itt minden régiónak és minden országnak megválnak a specialitása, én nem vitatom azt a kérdést, hogy itt a legnagyobb hadműveletek jelenleg az orosz-ukrán, illetve egyáltalán a Közel-Keleten folynak, és most már ezt a szűk eddigi gázai-izraeli konfliktus bizony kiegészít azzal, hogy Irán ellen támadás, Irán támad hol fog ez végződni, ha lesz egy eszkalálás. Úgy látom, hogy itt az egy kemény döntés aznak Izraelitől, és most hogy...
Engedje meg, hogy visszahívjuk, mert nagyon rossz most a vonal, úgyhogy megkérem a kollégámat, hogy segítsen, hogy most vissza tudjuk önt hívni. Egy pici türelmét kérem, tegye le a kagylót, jó? Köszönöm.
Én csak melletted nevetek, tőled vagyok, akit szeretek, tortává gyűltek a szeletek. Az élet nem csak szerepés, ike a bútor szerelés, magától nem megy a nevetés, csak a feledés. Múltá élhetjük a jövőt, tegnappá halogattuk a mát, táncoltassuk most meg az időt, véremben érzem a ritmusát. Múltá koptattuk az utat, tegnappá tologattuk veled, táncolj, míg hajt az erőt, nem változol, csak azt hiszed. 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 Legyél ott, ahol akarom, legyél a párnám, a takarom, segíts, leplezz a zavarom. A kedved csendes csigaház, így is értelek az a gáz, a világ kincs csak magyaráz, igazán az a gáz. Múltá érleltük a jövőt, tegnappá halogattuk a már, táncoltassuk most meg az időt, véremben érzem a ritmusát. Múltá koptattuk az utat, tegnappá tologattuk veled, táncolj, míg hajt az erő, nem változol, csak azt hiszed. Nem változol, csak azt hiszed.
Jó napot kívánok, itt van, ugye?
Itt vagyok, igen, most... és én hallottam tökéletesen mindent, ott vagyok, onnan szoktam telefonálni, az előbb beszéltem a Hit Rádióval, semmi gond nem volt, hát nem tudom.
Akkor nem, hát nem vitás, hogy valamilyen technikai hiba lehet itt a mi oldalunkon, de hát szubjektív hiba nincs, csak valami, ami hát, nem igen. Világos.
Ellenség keze vetette a lábát, azt szokták mondani.
Örülök annak, hogy egy ilyen helyzetben ennyire humoros is tud lenni, tényleg. Igen. De legalább így sokoldalúan tudjuk megismerni önt. Na, visszatérve az alapvető problémához. Tehát tanul a tudomány, a technológia, tanul a világ, és reménykedik abban, amit ön mond, vagy imádkozik, hogy ne törjön ki egy jóval nagyobb konfliktus. Én ugye továbbra is dogmatikusan azt mondom, hogy ezt nem lehet betervezni, mert kérdezem önt, Iránnak vagy Izraelnek érdeke egy világháború? Nem érdeke. De ettől függetlenül ezek mind a két oldal úgy tudja bemutatni magát önmaga előtt is, és meg is alapozottan, hogy nekik, például az iráni rendszernek vége. Ha nem tud felmutatni valamit Izraellel szemben, ez egy nagyon nagy valószínűséggel bekövetkező dolog. Az izraelieknek pedig évtizedek óta az az általános egybehangzó véleményük, hogy őket a muszlim világ részéről, előbb az arab világból, most már szintén muszlim, de dogmatikus és szélsőséges iráni rezsim képes arra, különösen mullák, tehát a papok kezében lévő rendszer arra, hogy akár nukleáris fegyvert bevessen Izrael ellen. Ezt nem lehet kiszámítani, mind a kettő úgymond egzisztenciális harcot készül folytatni, nem?
Hát én úgy gondolom, hogy nem feltétlenül. Hát nyilván a két rendszer, a társadalmi rendszer, a vallási rendszer nem feltétlen barátai egymásnak, de abban az én nem hiszem, hogy érdekeltek lennének, hogy világháború legyen belőle. Az más kérdés, hogyha támadás ír iránt, akkor erre válaszolnak valamilyen módon. Ez most megint megváltozott, tehát egy eszkalálódási folyamatot látunk, mert eddig ugye a proxikon keresztül válaszoltak Izraelnek, most közvetlenül indított a támadást, amire Izrael úgy érzi, hogy ő nem mutathat gyengeséget.
Pontosan.
Ezért hajtottak végre támadást, és ez a támadás meg olyan volt, amivel a nagy kárt nem okoztak. Tehát ha azt mondjuk, hogy a irániak sok kárt nem okoztak Izraelbe, ugyanezt tudom mondani arról, amit most az izraelek csináltak Iránban. Tehát az, hogy megtámadták Iszfahánt is állítólag csak drónokkal, azokat az irániak lelőtték az iráni légtérben. Hát ez azért nem jelenti azt, hogy itt egy nagy támadás volt, persze nem zárható ki az, hogy ez folytatódik tovább. Most már én úgy gondolom, hogyha az irániakat támadás éri, akkor ők erre válaszolni fognak. Ezt most bizonyították azzal, hogy az iráni rakéták elérték Izrael területét, és áthatoltak az izraeli légvédelmi rendszeren. Tehát ebből adódóan most egy kicsit erősebbnek érzi magát Irán, és úgy gondolom, hogyha az izraeliek különböző akciókat indítanak, akkor erre közvetlen válasz lesz, és lehet Iránból. Vannak nekik rakétáik, és ezzel a rakétával gyakorlatilag a 2,5 ezer kilométeres távolságot, van 10-13 perc alatt le lehet küzdeni, tehát itt nagyon észnék kell lenni az izraeli oldalon, hogy egyrészt hogyan reagálnak, másrészt érdemes-e kockáztatni azt, hogy esetleg Izrael, amint kicsi ország, és tele van kritikus infrastruktúrával, meg tudják támadni. Hát mondjuk nem számolom ide azokat a sivatagi részeket, amik vannak Izraelben, de azért, hogyha megnézzük a tengerparti rész, Haifa környékét, Jeruzsálemet, ott azért nagyon kényes dolgok van.
Hát igen, pontosan, és emellett pedig az izraeli, nem csak az izraeli társadalom nem egységes ebben, hanem az izraeli vezetésem egységes abban, hogy hogyan kell reagálnia. Netanyahu a lehető legerősebb, legkeményebb héja hangját hallatja, mert neki személyesen is ezt kell mutatnia, mert ő Izraeltől függetlenül egzisztenciális harcot folytat, és a vallási erők azok megőrültek, hát teljesen nyilvánvaló, hogy nem úgy fogják föl az egészet, mint egy földi teremtményt a Izraelt, hanem mint egy isteni küldetésnek megtestesülését, ahogy az iráni rendszernek a vezetői teljesen más összefüggésben szintén egy muszlim ős célnak tekintik az ilyen istentelen Allah ellen lázadónak nevezhető zsidó messianizmust. Tehát itt olyan irracionális dolgok vannak, de visszatérve a racionális dolgokhoz, azt kérdezem, hogy nincs abból balhé, hogy Izraelt tevőlegesen segíti katonai, nem csak eszközökkel, hanem katonákkal, angolok, amerikaiak, franciák, részben furcsa módon, vagy sokak számára érthető módon szaúd-arábiaiak, Iránnak pedig nincs más, mint Oroszország, amelyik hálás kell, hogy legyen, hiszen Irán egy csomó fegyvert ad, korszerű fegyvert ad Oroszországnak, és az oroszok ma nem, nagyon-nagyon kezdenek radikalizálódni, mert őnekik is, gyakorlatilag Putyin miatt, egzisztenciális kérdésé kezd válni, hogy Oroszország győzzön. Ukrajnában. A nyugatnak meg egzisztenciális kérdése, hogy Oroszország ne győzzön Ukrajnában. Hát ez egy jó alang.
Ez pontosan így van, de itt azért nem szabad elfelejteni, és csak maradjunk az izraeli társadalmon, illetve az izraeli vezetése belül. Benjamin Netanyahu, mint a középen áll, neki van egy olyan érdeke, hogy a háború minél tovább tartson, mert addig megmarad ez, azt nem vita kérdésen ki számára. Itt a probléma az, hogy az izraeli kormányban jelenleg olyan szélsőséges személyek vannak, akik mindenképpen összecsapást próbálják erőltetni akár Iránnal. De nézzük már meg a mostani helyzetet, ahol azért az izraeli kormányon belül ugye részre hozták ezt az úgynevezett kicsi kabinetet, ez az a háborús kabinetet 3-4 emberrel, akik a döntést hozzák a háború folytatását vagy nem folytatását illetően. És nem az izraeli kormány. Tehát ebben nem szállnak bele a jobb oldalék, ebben van olyan is, hogy nem is akarták, hogy beszálljanak. Most meg már ugye ez eredetileg a gázai konfliktusra vonatkozott, ezt kibővítették az iráni konfliktussal, és azt mondja most az izraeli kormány, most az egész kormányról gondolok, hogy a döntést nem ők hozzák, hanem a kicsi kabinet. Tehát ha valakit felelősségre kell vonni, ez lesz majd a kicsi kabinet, és ezáltal talán megúszhatják a többieket az egész majdani felelősségre vonást, amivel számolni kell. Tehát itt nagyon sok tényező van, amit nem szabad figyelmen kívül hagyni, maga a társadalom összetétele, maga a vallás kérdése, maga az Amerikai Egyesült Államokkal kiépített kapcsolat, az iráni vonal, az Európai Unióhoz fűződő dolgok, tehát itt nagyon sok olyan tényező van, amit figyelembe kell venni, és nem szabad elfelejteni, hogy valóban úgy van, hogy itt az orosz támogatás miatt megerősödött Irán, és ők ezt ki is használják.
Igen. Na most orosz-ukrán az utolsó téma. Konkrétan. Azt mondja az észt miniszterelnök, azt hiszem Amerikában volt, a litvánok is mentek Amerikába, a cseh elnök is van, oda ment, és értésére adta mind Trumpnak, mind Bidennek, hogy nagyon érthetően, totálisan az ellenkezőjét annak, amit a magyar miniszterelnök szokott mondani, ő teljesen egyedül van ebben, mert az nagy barátnője a Meloninak is ugyanaz a vélemény, mint az észnek, a finnek, stb. Hogyha Oroszországot hagyják, hogy menjen tovább, és ennek nagyon jó az esélye mostanában, abban az esetben nincs megállás. Vagyis a nagy orosz célba belekerül az, hogy ezek a kelet-európai országok, észak-kelet-európai országok elsősorban olyanok legyenek, mint annak idején Finnország volt a Szovjetunió számára. Tehát úgy semleges, hogy azért egy kicsit nyalja Moszkvának a fenekét. Ebbe, mintha társ lenne ebben a megoldásban a magyar miniszterelnök, kimondatlanul, de a többiek élet-halál harcnak tartják az egészet. Ezt hogy lehet megúszni? Hát, hogyha Putyinnak élethalál harca az, hogy győzzön. Ne, a lengyeleknek, a finneknek, a litvánoknak az az élethalál harca, hogy ne győzzön. Ebből hogy lehet kikerülni? Csak vagy Putyinnak kell lelépnie, vagy pedig a NATO-nak kell megadnia magát. Hát nincs más megoldás.
Végül is egy kompromisszumot kell elérni, de oroszoknak nem érdekük, és nem is mondta soha Putyin, hogy ő kelet-európai országokat meg akarja támadni.
Hát nem mondja, hogy fogja csinálni.
A lengyelek, a balti országok ezzel foglalkoznak, de hát látjuk, hogy Oroszország is nagyon lassan. Ez az Oroszország ma már nem Szovjetunió, tehát ez egy más. Fogynak az eszközeik. Hát amikor a oroszok odafordulnak Észak-Koreához, hogy adjatok már nekünk lőszert, akkor itt azért nem minden kerek. És hát Irántól is kapnak nyilvánvaló, és hát van egy nagy ellenmondás. Ők ezen a területen azért most már fogyóban vannak a lőszereket illetően, ugyanakkor a hadiparuk működik, és azokat az eszközöket, amelyeket szerződésben rögzítettek, hogy mondjuk az afrikai országoknak leszállítanak, azokat adják tovább. Vagy nézzük meg most, mit csinál Oroszország. Próbál nagyon közeledni Líbiához. És hogyha azt mondják, hogy Szíriában gyengülhetnek az orosz pozíciók, akkor azért melegítenek most Líbia irányában, mert ettől kezdve ők jobban állhatnának a földközi tengerre, jobban állhatnának Európára, jobban állhatnának a NATO-ra. Tehát itt azért a nemzetközi együttműködés is az a bővítés, az orosz érdekszférának a bővítése, tehát geopolitika. Annak a bővítése most úgy látszik, hogy az orosz vezetésnek, különösen a választások után, nagyon fontos érdeke. De ez még nem jelenti azt, hogy háború lenne ebből az egész kérdésből, viszont erősen érzékelhető az, hogy azért az orosz medve még nem feltétlen gyenge.
Igen, de ön esetleg nem annyira érzékeli, mint ahogy én merem érzékelni, hogy gyakorlatilag az orosz cél mégiscsak az, hogy rátegye kezét az Európai Unióra. Azzal, hogy például a magyar miniszterelnök kijelenti, hogy azok, az ő elvtársai is egy részben, akik azt mondják, hogy minden áron kell Ukrajnát segíteni, azok háború pártiak. És ő hát egyedül a békepárti. Akkor ez nem más, mint annak a lefordítása, amit az oroszok akarnak. Ő nem mondja azt, hogy a háború lezárásának az egyetlen eszköze, ahogy a Meloni mondja, hogyha az oroszok kivonulnak a minden megszállt területről. Nem. Hanem azt mondja, hogy legyen béke. És pont. Ebből az derül. És aki nem így gondolkodik, az háborúpárti. Sőt, lefordítják ezt magyar belpolitikára, de az a legfontosabb, hogy ő folyamatosan, én merem ezt mondani, önnek nem kell ezt kommentálni, mérgezi az európai légkört ezzel a szöveggel, hogy azok háborúpártiak, akik Ukrajnának akarnak mindenáron segíteni, és egyszerűen lesöpri a lengyel, balkán, illetve baltikumi és skandináv félelmeket. Hát ez nem csak az ő dumája ám, hanem az jó eséllyel esetleg hatalom közelébe kerülő nyugat-európai szélsőjobboldali pártoknak is ugyanezt mondják. Amerikában meg gyakorlatilag Donald Trump is ugyanezt mondja. Hát akkor a következő időszak nagyon veszélyessé tud válni, mondom én.
Veszélyessé válik, igen, meglátjuk az Európai Uniós választásoknak az eredményét, amit Magyarországon mondanak, az nem feltétlenül mértékadó Európa vonatkozásában, mert mi nagyon marginális ország vagyunk. Tehát azzal, hogy mindennel szembe megyünk, az azt jelenti, hogy ők se fognak nekünk segíteni, és nem is segítenek, és ebből van ez az Orbán féle dűk, hogy mennyire látszik, hogy hogyan viselkedik rám, hogy az Európai Unióban. Tehát ő mint kis kakas sétálgatott, de az öbbiek meg, ha véletlenül a közelébe kerülnek, már fordulnak is el tőle. Tehát gyakorlatilag sajnos meg kell állapítani azt, hogy bennünket folyamatosan kiközösítenek, és hát ennek nyilván az a politika az oka, amivel mi az Európai Unió országai között van egy egyetértés, mi meg ezzel szemben megyünk, még akkor is az logikátlan, bár próbálják ezt megmagyarázni, de hát ez nem biztos, hogy működik. Egy 430-440 milliós Európai Unióval szemben mondjuk 900 milliós országnak, hát nem biztos, hogy célszerű, mert ebből nagyon sok kárunk származik. Tehát nem mi fogjuk megváltoztatni az Európai Uniót, hanem majd esetleg elérjük azt, hogy olyan döntéseket hoznak, hogy nincs olyan, hogy meg lehetne vétózni dolgokat, és győz a többség. Hát ezt most már azért látjuk, és az NATO-ban is ugyanaz a helyzet. Sőt, az amerikaiak is úgy vannak, hogy nem feltétlen NATO-t veszik szövetségesként alapul, hanem azt mondják, hogy a coalition of willing, tehát akik velünk együttműködnek, azokkal tárgyalunk. És ez már régi politika. Ugyanez kezd kialakulni a NATO-ban is, tehát ez azt jelenti, hogy akik abszolút szembe mennek a fősodorral, azok marginalizált helyzetbe kerülünk. Sajnálatos módon mi ebben a helyzetben vagyunk jelenleg.
Nagyon érdekes mindaz, amit ön elmondott, és köszönöm az idejét, minden jót, jó egészséget önnek és a családjának. Viszont hallásra minden jót.
Köszönöm szépen, viszont hallásra.
Ezt a beszélgetést legalábbis részben hallhatta most Olaszországból Tehet Péter, az egész európai térség tudós szakértője. Szervusz Péter!
Szervusz!
Sokszor szóba hoztam egyébként ebben az előző beszélgetésben, amikor még nem voltál velünk, hogy Olaszország és annak a miniszterelnöke számomra, hát ki vagyok én, de számomra nagyon is szimpatikus, hogy abban a tekintetben, hogy érzi annak dacára, hogy őt korábban új fasisztának neveztük, hogy mi a tét? Kérdem tőled, hogyha Meloni érzi, pedig ő egy erendendően szélsőjobboldalinak, és nem is megalapozatlanul szélsőjobboldalinak nevezett politikus, akkor fogják ezt érezni szerinted azok a szélsőjobboldali erők, akik esetleg, és ezt majd te megmondod, hogy reális-e vagy sem, hatalom közelbe kerülnek a legkülönbözőbb nyugat-európai országokban. Mindenek előtt én feltételezem, hogy veszély van Ausztriában, és veszély van Franciaországban, kisebb veszély, de nem elhanyagolható Németországban. Hogy látott te?
Hát ugye, amit Európában szélsőjobboldalnak nevezünk, az ugye alapvetően az Európai Parlamentben két pártcsoportosulást jelent. Az egyik a Meloni-féle pártcsoportosulás, a másik meg ugye a sokkal szélsőségesebb. És épp a legnagyobb különbség köztük az az Oroszországhoz való viszony. Tehát a Melonihoz tartozó mondjuk Kaczynski, vagy a cseh miniszterelnök Petr Fiala, vagy a szlovák SZSZ liberális párt, ők mindannyian kritikusak nagyon Oroszországgal szemben, és egyértelműen NATO pártiak. Néha EU kritikusak, de az USA és a NATO felé egyértelműen elkötelezettek. Ez egyébként következik abból is, hogy valóban Meloninak van egy fasiszta múltja, tehát ebből a posztfasiszta mozgalomból jön, és hát a fasisztákat sok mindennel lehetett azért vádni, de ugye ők hagyományosan orosz ellenesek voltak. Tehát igazából Meloninak azért a háttere is az, hogy nem egy orosz pártfasiszta, mint mondjuk az a Matteo Salvini, akinek nincs igazán ideológiai háttere, hanem ide-oda csapódik, és most ő éppen mondjuk orosz párti továbbra is, és egyébként közösen kormányoz Melonival. De Meloni és ugye az olasz külügyminiszter Tajani, aki ugye a elhunyt Berlusconi pártjának az új elnöke, ők egyértelműen Olaszországot egy atlantista irányba viszik. EU kérdésekben néha kritikusak, migráció kérdésben gyakorlatilag azt mondják, mint Orbán, családpolitikai kérdésekben is konzervatív álláspontokat képviselnek, belpolitikában is lehet bizonyos okokból Melonit kritizálni, de valóban a külpolitikai irány az teljesen megfelelő, vagy legalábbis egyértelműen atlantista, és ő mindig is kiáll Ukrajna mellett, és mindig is világossá teszi, hogy a háborúnak akkor lesz vége, ha Oroszország kivonul Ukrajna egész területéről, beleértve a Krím-félszigetet is.
Tényleg, most egy picit ezt a vonalat megszakítva jut eszembe, hogy olvasom, hogy a Meloniék rá akarják tenni a kezüket a közrádióra, köztévére, és egy csomó olyasmit csinálnak, ami az, amit az olasz ellenzék orbánosításnak nevez, ezzel a szóval élnek, mert ugye Orbán egy ilyen ellenindikátor, vagy ha akiknek tetszik, akkor indikátor, tehát nagyon komoly tényezőként van brandként elkönyvelve, hogy egyébként te ezt érzékeled most éppen Olaszországban, hogy Meloniék azért lassan, de biztosan belpolitikailag egy orbánosodáson mennek keresztül? Halló? Úgy veszem észre, hogy megszakadt a vonal, úgyhogy megkérdem a kollégámat, Louis-t, hogy kérje meg a kolléganőnket, hívja vissza Tesed Pétert.
Kökörre húzok rá, vágom, mit hallottál. Látom, hogy elmennél, de jobb lenne, ha maradnál. Ha táncolni mész, szétfolynak a padok. Azt mondtad, jól mozogsz, akkor miért akargatod? Jobbra kettőt, balra hármat. Megint félre léptél, megint jártattad a szádat. Szép ez a terem, mással vagyok itt hetente. Csak a pultosom állandó, ő sem néz már a szemembe. Azt mondta, hogy ez így nem szép, kicsit megállhatnék végre. Túl sok szólát, túl sokat, túl sok lány mutattam már itt be. Van vágy, kevés, túljós, kezdés. Nincs fény, nem látsz, velem csak tilosba járkálsz. Körkörre húzok rá, vágom, mit hallottál. Látom, hogy elmennél, de jobb lenne, ha maradnál. Nem kell lesz hiszti, nincs pénz, nem több körre. Ne nézz félre, nincs is sötét, ez nappal úgy sem működne. Körkörre húzok rá, vágom, mit hallottál. Látom, hogy elmennél, de jobb lenne, ha maradnál. Nem kell lesz hiszti, nincs pénz, nem több körre. Ne nézz félre, nincs is sötét, ez nappal úgy sem működne. Ne itt, hogy kamu, ettől a kevés, de nézz, szédülök. Nem vagyunk spanok, hiába hívnál fel, mikor nem jövök. Hallottam, hogy aggódsz, vele ne állj le, túl veszélyes. Hallom, ahogy oldódsz, mikor a szar vicceimen felnevetsz. Sok lesz irány, lett túl sok van már a pulton. Másik irányba indulsz engel, pedig még más is vár rád otthon. Mondtam, hogy valami húz, én mondtam, hogy bánt a fény. Meg holnap itt, újra itt leszek, hogyha keresnél. Van vágy, kevés, túljós, kezdés. Nincs fény.
Péter, bocsánat, nem tudom, hogy hogy történt, hogy megszakadtunk. Ugye itt vagy a vonalban.
Igen. Akkor a kérdést hallottam. Tehát ugye Olaszországban, meg egyébként is Nyugat-Európában ugye Orbán egyfajta mumusként jelenik meg, ebben ugye sokszor igazuk is van, de sokszor olyan belpolitikai folyamatokat is orbánizmusként írnak le a saját országaikban, amelyek hát messze nem hasonlíthatóak a magyarországi helyzethez. Tehát mondjuk Meloni úgy szállta meg a Rai köztelevíziót, de valóban pár jobboldali újságírót elhelyezett ott, de például azok se azért olyan durva fake news propagandát folytatnak, mint ami Magyarországon megfigyelhető. Franciaországban is szoktak beszélni a média orbanizálódásáról, ami egyes lapok jobbra tolódását jelenti, de ezek azért túlzóak, hiszen egyrészt Olaszországban azért a közszolgálati média nagy része ma is normálisan tájékoztat, van egy nagyon erős független médiapiac. Valóban Meloni egy kicsit jobboldali irányba akart elvinni azt a Rai-t, amely egyébként hagyományosan valóban inkább bal közép volt, de arról nem lehet hasonlítani a Rai-t a mondjuk a Magyar Egy adásával.
Szóval ez nagyon fontos volt, hogy ezt elmondtad, de szubjektíve sem látszik hasonlóság, mert Meloni egy nyilvánvaló, hogy nem óhajt egy úgynevezett centrális erőteret úgy kialakítani, ahogy Orbánnak sikerült. És nem is tud,
hát ugye Meloninak ilyen 25-30%-a van, koalícióban kormányoz, azért a baloldal megosztott, de egy olyan 30-40%-kal a baloldal is jelen van, tehát nem is hasonlítható a magyarországi helyzetet.
Semmiben sem.
Látható, hogy Meloni néha közeledik Orbánhoz, néha nem, de ugye még mindig nem vett a párt családjába, ráadásul a héten pont ez az ECR, tehát a konzervatívok és a reformában tartott egy sajtótájékoztatót, Meloni nem volt ott, hanem Morawiecki volt ott a lengyel PISZ részéről, aki azt mondta, hogy ők, mármint a lengyelek szívesen bevennék Orbánt a pártcsaládba, de nagyon sokan még ellenzik, és hát itt valószínűleg éppen Melónira gondolt, hiszen Giorgia Meloni vezeti ezt a pártcsaládot. Tehát lehet látni, hogy Meloni egyébként inkább a néppárt felé közeledik, megpróbál leszakadni a szélsőjobboldalról, és pont az atlantista külpolitikája miatt igazából már lehet is a téren ez is fogadja.
Remélem, hogy most jobban leszel hallható, mert egy picit a legeslegvége szakadozott. Összefoglalva, tehát Meloni az nem hoppá, megszakadtunk. Megkérem megint Louis-t, hogy kérje meg a visszahívást.
Én érzem, rég volt az a pillanat, mikor elkezdtem megérezni a gondokat. Miért vagy úgy távol, hisz itt vagy a fejemben? Talán más lenne, ha én volnék helyedben. Rám talál a szó, amit éppen másnak szállsz, de mégis úgy a jó, ha semmit sosem válsz.
Itt vagy, Péter. Tehát akkor most átadom a szót neked, 9 percünk van, hogy Olaszországot vegyük a legvégén, hogy tehát nincs veszély orbánosodásra. Franciaország és a többi ország, beleértve a Balkánt és beleértve a kelet-európai országokat, hol látsz olyan lehetőséget, hogy Orbán Viktor a jelenleg képviselt de facto orosz barát politikájához talál partnert?
Hát ugye mondom, Meloni pártszövetségébe készülne Orbán, ugye Deutsch Tamás ezt mondta, csak hát Meloni pártszövetsége egyrésztől még azért nem jelentették, hogy felvett Orbán más.
Húha! Ez elég szomorú történet ebben a műsorban, hogy pehünk van. Sajnálom a hallgatókat is, mert nyilván sokakat érdekel, hogy állunk Nyugat-Európával. Érdemes még talán visszahívnunk, vagy nem érdemes? Azt mondja Louis, hogy nem érdemes, mert tényleg kevés időnk van. Összefoglalom, az egyik oldalról azt a beszélgetést, amit az előbb Kis Benedek József biztonságpolitikai szakértővel folytattunk. Tehát, hogyha a Mandiner címlapján most látják azt, hogy közeleg a harmadik világháború, az ő szakmai tudása szerint ez riogatás. Jó magam, kit érdekel, de én elmondom csak azért is, hogy én ezt nem úgy fogom föl, hogy riogatás, hanem azt gondolom, hogy a dolgok menete akár Magyarországon belül, akár a nagyvilágban ma igenis ki tud kerülni a kontroll alól, és beláthatatlan következményeket hordoz mind a magyar helyzet, mind a világpolitikai helyzet. A másik, hogy Tehet Péter szintén, mintha egy folytatva a Kis Benedek József gondolatsorát, de európai politikára kivetítve, ő inkább azt látja Nyugat-Európában, hogy nincs olyan reális veszély, bár Franciaország és Németország most nem kerülhetett szóba, mert nem volt rá lehetőség technikai jogoknál fogva, hogy orbánista politikusok olyan módon kerülhessenek középpontba, hogy azok végül is például a kardinális kérdésben, Ukrajna ügyében eltávolodjanak és megadják magukat Oroszország előtt. Az itt a következő hét műsorára nézve a nagy kérdés, hogy ha ez így van, hogy Orbán Viktor totálisan egyedül marad, akkor mennyire tudja legitimizálni hatalmát Magyarországon, hogy ennek, pláne, hogy ennyire ki felforrósodik a légkör, az lesz a következménye, hogy a nyugat nyugat lesz, és Oroszország pedig csak olyanokkal fog tudni együttműködni, akik olyanok, mint Oroszország, akkor ő melyiket fogja választani. És hogyha ez utóbbit választja, az nem jelentheti, szerintem jelentheti, hogy Orbán Viktornak Magyarországon is befellegzik, mert Magyarország objektíve nem hagyható ki az Európai Unióból, nem hagyható ki a NATO-ból. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm a türelmüket, figyelmüket, technikai okokból hamarabb befejezzük a műsort, és köszönöm az együttműködést Túri Lujnak, Simon Erikának, Bencsik Gyulának. Jó napot, jó hétvégét kívánok mindenkinek, a viszonthallásra.
Önök a Klubrádió Európai Uniós magazinját hallották.